A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Akár saját belső meggyőződése és erkölcsi elvei ellenére is más akarata és szükségletei szerint cselekszik a behódolás séma sebzettségében élő ember. Köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a műsor házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Teljességre hangolva című műsorunk utóbbi adásaiban a behódolás sémáról beszélgettünk, szóltunk a kialakulásáról, a jellemzőiről, előző műsorunkban pedig azt is érintettük, hogy ennél a sebzettségnél könnyen meghasonulhat önmagával az ember, hiszen a jóról, rosszról való szilárd meggyőződése ellenére is más akarata szükségletei szerint cselekszik, mindezt a félelem mozgatja. De ez a fajta életvitel, hogy más akarata szerint cselekszem a saját meggyőződésem ellenében is, egy idő után azért erkölcsi dimenziókba is kerül, erkölcsi dilemmák is felmerülhetnek.
Hogyne, tehát tulajdonképpen az fog történni, hogy miután nem belső meggyőződésből történik az engedelmesség, akár ezt a szót is mondhatjuk, kívülről úgy látjuk, hogy engedelmes vagy engedelmeskedik, belülről azonban, ha megnéznénk őt, akkor azt látnánk, hogy egy feszültség van benne, félelem, aggodalom, szorongás, bizonytalanság, és mindez abból adódik, hogy egy más késztetés jönne neki belülről, vagy akár jön is, ez ütközik azzal az elvárással, ami kívülről érkezik, és ő rendre, ha ebben a sebzett belső világban él, rendre nem a belső meggyőződése, hanem a külső elvárások alapján fog cselekedni, mert fél a következményektől, ezek lehetnek valósak, reálisak, vagy esetleg elképzelt negatív következmények, tehát fenyegetve érzi magát, ezért ilyen értelemben vagy a konkrét fenyegetés, vagy a fenyegetettség mindenképpen megjelenik benne, vagy nála, vagy a kapcsolatokban, és akkor ehhez kezd el igazodni, mert fél a következményektől olyan értelemben is, hogy majd akkor nem fogsz szeretni, majd akkor megbüntetsz, majd akkor ennek negatív következményei lesznek, amikre úgy gondol, hogy az elfogadhatatlan, elviselhetetlen, hordozhatatlan, élhetetlen lesz majd számára. Ezért inkább behódol.
Olyan példák jutottak eszembe, hogy házaspárnál, amikor kiderül a hölgyről, hogy gyermeket vár, és mondjuk ő várná, szeretné ezt a gyermeket, de mondjuk a férfi nem, és akkor a hölgy, a nő a saját belső meggyőződése ellenére elveteti ezt a gyermeket. Vagy akár például egy olyan is eszembe jutott most, hogy szintén házaspár, valamelyik fél tartaná szorosan a kapcsolatot a szüleivel, de a másik fél ezt nem engedi.
Igen, ezek nagyon-nagyon jó példák, igazán életből való példák, és akár még azt is mondhatnánk, az is lehet, hogy az első esetben a férfi azt mondja, hogy nem, akkor én elhagylak, nem, akkor föl is út, le is út, nem, én még erre nem vagyok kész, most akkor válasz, ő vagy én. És olyan is lehet, hogy például valakinek a saját édesanyja az, aki ugyanezt teszi a lányával, és a lány behódol.
Tehát itt tényleg nagyon súlyos kérdések, témák kapcsán is felmerülhet az, hogy mi mellett vagy mi ellenében döntünk. A MOM Kulturális Központban tartott kedd esti alkalmak egyikén a behódolás séma tárgyalásánál egy szentírási történetet is felidéztél, méghozzá a házasságtörésen ért asszony történetét. Miért? Mit mond ez a történet nekünk?
Azért, mert mintha egy önmagán túlmutató értéke volna ennek a történetnek, hallatlanul jól lehet rajta keresztül a történet által meglátni, hogy tulajdonképpen nézhetünk magunkra úgy, hogy három dimenzióban, három területen zajlik az életünk, és ez az első terület a normák, szabályok, törvények, előírások, hagyományok. Ez az a szint, amelyben fölmerül az, ott Jézus esetében is, a törvénytudók, az idősek, a népvénei, az asszony szempontjából is, hogy most ítélkeznek-e fölötte, vagy nem. Elítélik, vagy nem. Ez a norma, normaszegés, törvény, törvényszegésnek a világa. Igen ám, de hát pontosan tudjuk azt, hogy az életünk nem egyszerűen csak jogkövetésből áll, vagy jogszabályok nem betartásából, hanem van egy mélyebb dimenziója is a tetteink külső, belső mérleglésének, megítélésének, helyességének vagy helytelenségének, ez pedig a lelkiismeretnek a dimenziója vagy világa. Tehát például nem egyszer halljuk ezt is, médiában is, hogy tulajdonképpen jogszabályba nem ütközött, de a jó erkölccsel ellentétes volt. Tehát itt pontosan érzékeljük, hogy a kettő nem mindig fedi egymást. Létezik tehát akkor ez az úgynevezett jó erkölcs, de ez a jó erkölcs nem elsősorban, és főleg nem kizárólagosan külső szabályokat, megfontolásokat jelent, hanem itt már a belső hang is megjelenik, az ember belső hangja, amiben azt halljuk, hogy tedd ezt, vagy ezt ne tedd, hogy ez helyes vagy helytelen, ez lesz a jó, vagy ez lesz a rossz. Az más kérdés, hogy persze, a lelkiismeretnek is van egy olyan része, ami elsősorban még külső hangoknak, a belsővé tételéből származik, és arról árulkodik. Szinte azt is meg tudjuk nem egyszer mondani, hogy amikor hallunk egy hangot, hogy ne, az tulajdonképpen kinek a hangja.
Tehát akár az édesanyánké lehet? Igen. Vagy mondjuk a tanárunké, igen. Egy idősebbé?
Igen, pontosan így van. Szóval van valami jellegzetessége ennek a hangnak. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a lelkiismeretünk rendelkezik egy olyan résszel, egy olyan világgal, ami még nagyon-nagyon szoros kapcsolatot tart más személyekkel, külső elvárásokkal, szabályokkal és a többivel, de már belülről hangzik. És aztán a lelkiismeretnek van egy másik rétege, egy belsőbb rétege, ahol valahogyan már az önmagunkról kialakult képről van szó, önmagunkról alkotott ideálról, hogy milyen is akarok én lenni, hogy én mikor vagyok jól saját magammal, hogyha belenézek a tükörbe este, akkor mikor tudok békésen, béketelt szívvel vagy lélekkel lenni, hogy mikor tudok úgy lefeküdni este, hogy azt mondjam, hogy na, én így most rendben vagyok, nyugodtan tudok aludni. Ez már nem föltétlenül mások belső vétett hangjával egyenlő, itt ez már elkezd sokkal személyesebb lenni, ebben már én sokkal inkább benne vagyok, ahogyan kialakult és kialakítottam azt, hogy én a belső meggyőződéseim alapján hogy is szeretnék élni. Itt a személyesség például úgy jelenik meg, hogy nem csak, hogy nem sért jogszabályt, nem csak, hogy nem ütközik jó erkölcsbe, tulajdonképpen a lelkiismerettel is összeegyeztethető, de mégis én kezdem úgy érezni, hogy nekem nem. Nekem ez mégse jó így. Senki nem bántana érte, senki nem szídna le érte, és én bennem mégis van egy rossz érzés, és azt mondom, ha 100 ember meg is teszi, én nem. Mert nekem itt valami nagyon sajátos személyes belső hangom van. A harmadik dimenzió pedig még mélyebbről szól, és ez a harmadik dimenzió, amit leginkább így mondhatnánk, hogy valahogyan a spiritualitásnak a dimenziója, a legbelsőbb hangnak a dimenziója, ami pedig kifejezetten felszólítás jellegű, de nagyon személyes, de túlmutat rajtunk. Ahogyan a lelkiismeretben érzékeljük ezt a két részt világosan, hogy még a belső vétett külső hang, illetve a belső hang, a saját belső hangom, ami olyan nagyon énszerű, nagyon kifejezi azt, hogy én mit gondolok, mi a meggyőződésem, a legmélyebb hang nem énszerű, hanem valahogyan olyan mérő jön, hogy azt mondom, nem, ez nem is én találtam ki, ezt nem én döntöttem szinte így el, hanem csak hallok egy felszólítást, hogy élj így, hogy ez a dolgod, hogy tedd ezt, és szinte én magam is rácsodálkozom. De közben pedig ez nem úgy hangzik el az emberi szív mélyéből, mintha pusztán egy norma lenne, vagy törvény. Mert nem kívülről jön, hanem éppenséggel legbelül. És, hogyha a történethez visszakanyarodhatok, elnézést, ha hosszan mondtam, hogy a történetben Jézus a házasság törésen ért asszonynak végül is mond egy mondatot, Emblematikus mondat, mert megjelenik benne a három dimenzió, a mondat így szól. Én sem ítéllek el, ez a norma, a törvény, a hagyomány, a szokás, elvárás, jogszabályok. Nem ítéllek el. A másik rész, többé ne vétkezzél. Ezt látjuk, ez olyan is, mint hogy Jézus is mondhatja az asszonynak, de éppen az asszony belülről is hallhatná ugyanezt a félmondatot, hogy jaj, nem, ez többet nem, jaj, de kár volt, hogy megtettem, nem, ilyet nem. És a két félmondat között van egy szó, ami a legmélyebb dimenzióból jön, és a teljes mondat így szól, én sem ítéllek el, menj, és többet ne vétkezzél. És ez a menj tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy menj és éljél. Éljél, hogy tedd azt valahogy ebben a világban, ami a dolgod, hogy van valami, ami nem hatálytalanítja, nem érvényteleníti a normát és a törvényt, nem helyezi hatályon kívül a lelkiismeret hangját, nem erről van szó, nem húzza át, minthogyha ettől kezdve az már nem számítana és nem volna érvényes, hanem mélyebbről szól, minthogyha a Szentléleknek vagy az élet legnagyobb mélységének a hangja lenne, hogy menj és élj. És ez a menj és élj nem azt jelenti, hogy csináljunk úgy, mintha nem tettél volna rosszat, majd jól kimagyarázzuk, hogy az nem is úgy volt, majd keresünk fölmentő körülményeket. Nem erről van szó, hanem hogy a legtöbb, amit most itt tehetsz, hogy élsz, de már másképpen, hogy döntesz az élet mellett.
Egy picit szeretnék még a lelkiismeret szintjéhez visszakanyarodni, mert a normák, a törvények, a szabályok azok le vannak írva, azok szinte egyértelműek, és a szocializációnk folyamán, az életünk folyamán találkozunk vele. Azok ott vannak szinte feketén-fehéren. A lelkiismeret azért nem egészen ilyen egyértelmű. Miként tudjuk ezt a lelkiismeretet fejleszteni? Szükségünk van-e arra, hogy fejlesszük ezt? Mert hallom a belső hangot, hogy ne csináld, vagy éppen hogy csináld, ezt azért el is tudom magamba nyomni.
Igen, pontosan így van. Tulajdonképpen a lélektan sok-sok-sok-sok évtized óta tudja, hogy körülbelül hogyan írhatjuk le a lelki ismeret kialakulását. Hogy hogyan gyökerezik az, 4-5 éves korban kezdődnek az alapok, 6-7 éves korra nagyjából megvan az alapvető struktúrája annak, amit így nevezünk, hogy felettes én, és a felettes énnek megjelenik két része, én ideál és a lelkiismeret. Ez pedig nagyon világosan mutatja azt, hogy a lelkiismeret sok szempontból az emberi természet képződménye és a szocializáció révén alakul és formálódik, ezért, ezt mondhatjuk törvényként is, minden egyes ember lelkiismerete sok esendőséget, esetlegességet és gyarlóságot is magán visel. Az egy másik kérdés, hogy például még a II. Vatikáni zsinat is, ki merte ezt mondani, és ez fantasztikus volt, hogy az ember a lelki ismerete alapján üdvözül. Ez egy hatalmas lépés, hogy az egyház hivatalos tanítása, ünnepélyes, nagyon nagy erejű tanításában nem az jelent meg, hogy kívülről megmondjuk, hogy ki mi alapján üdvözül, hanem hogy egy belső hangra figyelhetünk, még az üdvösség szempontjából is. Ezt én hallatlan nagy dolognak tartom. Igen ám, de ha csak ennyit mondunk, ez nem elég, mert akkor például, aki egy nagyon durva lelkiismerettel rendelkezik, egy olyan lelkiismerettel, aminek szinte csak a felső rétege tudott kialakulni, tehát egy-egy tekintély személynek a szava úgy valahogy néha megjelenik benne, de azon túl aztán semmi. Ez egy nagyon durva lelkiismeret, egyrészt túlságosan is más személyeknek a normái jelennek csak meg benne, másrészt, és erről keveset szoktak beszélni, a lelkiismeretnek ez a felső része tulajdonképpen egy szemet szemért, fogat fogért elv alapján működő, nagyon durva lelkiismeret. Tehát például minden további nélkül rávesz engem az önsorsrontásra, az önbüntetésre. Tehát nem csak arról van itt szó, hogy fontos, hogy képezzük és fejlesszük a lelkiismeretünket, hogy másoknak ne tegyünk kárt, hanem szinte a legmegdöbbentőbb, hogy ha valaki a saját lelkiismeretét nem fejleszti, és nem kultúrája, akkor ő maga jár a legrosszabbul. Azért, mert ez a lelkiismeret rá fogja venni őt arra, hogy bűn és bűnhődés, bűn és büntetés, miközben lehet, miután ő a lelkiismeretével nem sokat foglalkozik, ez a hatás tudattalan marad, és csak azt vesszük észre, hogy az illető folyton folyvást olyan döntéseket hoz, amelyek boldogtalanná teszik, amelyek önsorsrontó döntések.
Mindebből az is fakad, hiszen a normák, a törvényeket szinte egyszerűbb követni, mint a lelkiismeretünkre hallgatni, hogy a lelkiismeretünkre hallgatni az talán még nagyobb felelősség, mint a törvényeket betartani.
Kétség kívül, hogy a felelősségünket, egyszerűen az emberi felelősségünket, ami a létezésünk okán van, nem szűkíthetjük le oda, hogy bizonyos csoportoknak a tagjai vagyunk, megtartjuk a normákat, törvényeket, szabályokat és a többi, és ezzel elintéztük. Azért nem tudjuk elintézni, mert az emberi természet ezt nem engedi meg. Mert az emberi természetben vannak belső hangok, és tehetünk úgy, mintha nem lenne, attól még van.
Három dimenziót említettél a házasságtörésen ért asszony története kapcsán, ugye az első volt a törvények, normák szintje, a második a lelkiismeret szintje, és a harmadik a spiritualitás szintje.
Igen.
Ez honnét fakad? Miből fakad az a mélyről, a szívünkből jövő mondatok, gondolatok, felszólítások? Hol a forrás?
Nem véletlenül, hogy a spiritualitásra hivatkoztam itt, és arról beszéltünk, hogy ez a legbelsőbb hang nem énszerű. Vagyis sokkal inkább azt fedezhetjük föl, hogy egy nálunk több, minket felülmúló, de belsővé tett, vagy belülről szólni tudó hangról van itt szó. Tulajdonképpen a közgondolkozásban, a keresztény világban is nem egyszer szoktak óvatosan ilyesmit mondani, hogy azért a lelkiismeretben, vagy a lelkiismereten keresztül hallhatjuk talán leginkább Isten szavát. Ezt a gondolatot akarnánk árnyalni, hogy hát ha csak a lelkiismeretünk van, az a lelkiismeretünk már egy pár szúrőrön keresztül tudja ezt a legbelsőbb hangot mondani, de nem egyszer ez a legmélyebb hang az, amire leginkább azt merhetjük mondani. Hogyha egyáltalán mi emberek valahogyan képesek vagyunk fölfogni Isten nagyon személyes szándékát önmagunkra vonatkozóan, akkor ez a hang, a legmélyebb belső hang.
Ezt a legmélyebb belső hangot hogy érhetjük el, mi legyen ennek az iránya? A normáktól induljunk el befelé, vagy először találjuk meg ezt a belső hangot, és utána a normák úgyis jönnek maguktól, a törvénytisztelet, a törvénykövetés.
Ha irányokat nézünk, először is talán egy pár mondat a fölismerés szempontja. Most, ha én hallgatnám ezt a műsort, most hirtelen, hogy jussak el ez a legbelsőbb hanghoz, én magam is egy kicsit zavarba jönnék, hát nem is tudom, de mindenkinek vannak tapasztalatai. Azért az életutunk során tulajdonképpen lehetetlen, hogy ez a legbelsőbb hang néha ne szólalt volna meg. Tehát, hogy ezt azonosítani tudjuk, érdemes a múltba nézni, az emlékeink közül kikeresni, előhívni, előszólítani azokat az élményeinket, amikor tapasztalatunk volt arról, hogy ez a legbelső hang hogyan szólt, és hogy képes volt szólni bennünk. Az egy másik kérdés, hogy hallgattunk-e rá, vagy nem, hogy építettünk-e rá, vagy nem, meghatározta a cselekvéseinket, döntéseinket, vagy nem. Most, ha az irányt nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a legbelsőbb hang valahogyan úgy viszonyul a többihez, mint ahogyan Jézus szavaiban és felszólításában, vagy az evangéliumokban elhangzik nem egyszer az, hogy térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot. Mit fejez ez ki? Hogy ha a forráshoz, a legbelsőbb hanghoz képesek vagyunk kapcsolódni, abból magából természetszerűen következik a lelki ismeretesség, és egy jó értelemben vett norma, szabály, hagyomány, szokás, követés. Nyilván, ha az nincs ellentétben a legbelsőbb hanggal. Ez tehát azt jelenti, hogy például papként mindig ezt az utat járom. sosem gondolom azt, hogy emberek, akiknek felszólítást adunk, hogy legyél jó, legyél ilyen-olyan, helyesen élj, fontold meg, hogy pusztán ezáltal ők természetességgel el tudnának jutni a legbelsőbb hangig. Ezt nem gondolom. De azt igen, hogyha segítjük, hogy ő azonosítani tudja ezt a legbelsőbb hangot, abból magából következnek majd a lelkiismeretnek és az erkölcsi törvényeknek, normáknak a megfontolásai. Sőt, nagyon világossá válnak, sőt, olyan egyértelmű lesz, hogy ez a minimum, hogy tulajdonképpen indoklásra sincsen szükség, mert az illető belülről érzi. Hogy, ezt így szoktam mondani, hogy hát milyen alternatívája lehet annak, hogy szeressek egy másik embert? Mi lehet a reális alternatívája? Valaki hallja ezt a belső felszólítást, hogy tégy vele jót, vagy ne árts neki, akkor ehhez képest az, hogy de azért kéne egy kicsit ártani, vagy de azért kicsit be kéne csapni, hát egyszerűen nevetségesen hangzik. Föl sem merül, hogy a legbelsőbb hanggal szemben valamiféle reális alternatíva volna.
A Magyar Katolikus Rádióban beszélgetünk, teljesen egyértelmű, hogy szentírási részleteket beszélünk meg, vagy ezeket próbálunk értelmezni, illetve az, hogy Isten hangjáról, Isten üzenetéről, arról beszélgetünk, hogy hogy szólít meg bennünket Isten. Milyen reményük van azoknak, vagy segítségük, akik Isten keresők, vagy azt mondják, hogy ők még nem tartanak ott, hogy akár higgyenek Istenben. Ők hogy találják meg ezt a belső hangot?
Igen, ez egy nagyon jó és hasznos kérdés, már csak azért is, hiszen itt nem valami biblia magyarázatot szeretnénk adni, szó sincs róla, hanem csak használjuk ezt a gyönyörű történetet arra, hogy ennek kapcsán megértsünk valamit az emberi természetből, ráadásul tudva, hogy az emberi természetnek a spiritualitás is természetesen része. És a jó hír az, hogy tulajdonképpen még akár egy magát ateistának valló ember is hallhatja ezt a legmélyebb belső hangot. És lehet, hogy ő sosem mondaná rá, hogy ez a spirituális dimenzióból hangzik, vagy talán leginkább ez Isten bennem szóló hangja, vagy személyes üzenete. Hát soha ilyet nem mondana. Esetleg ki is kéri magának, hogy egyáltalán mit képzelünk mi, hogy mi ezt mondjuk róla, hiszen ő ateista, és akkor is hallja ezt a hangot. Tehát, hogy hogyan nevezzük, mondhatnánk azt, hogy másodlagos. Nem is ez a fontos. Mi persze ebben az összefüggésben, ahogyan számunkra magától értetődő, hogy Istenről vagy spiritualitásról is beszélünk és tudunk, ez az életünk része, ezért mi így nevezzük meg. De hát mindez az emberi természet része. Persze, mi szívesen hozzátesszük azt, hogy igen, a teremtett emberi természet része. És az emberi természethez hozzá tartozónak valljuk azt, hogy Isten az emberi természeten keresztül és azon belül valahogyan magát meg tudja mutatni, ki tudja fejezni.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri.
És a szerkesztő Kozák Anna Mária.